Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Irgalmasság vasárnapi adásunk témái: Szakó pátriárka, a megbocsátás és a kiengesztelődés útját kell követni Irakban. Timothy Dolan, New York-i bíboros. Ideje visszatérni a templomba, a szentmisére, az Úr Jézushoz. Barokk oltári szentség társulatok címmel Tengely Adrien történész írása az eukarisztia közösségi tiszteletéről.
Szakó pátriárka, a megbocsátás és a kiengesztelődés útját kell követni Irakban. Egy hónappal Ferenc pápa iraki apostoli látogatása után az Osservatore Romano vatikáni napilap interjút készített Luis Rafael Szakó bíborossal. A Káldok babilóniai pátriárkája elmondta, mi változott az országban a pápa gesztusainak és szavainak köszönhetően, és bemutatta a helyi katolikus egyház elkötelezettségét a békés jövő mellett. A testvériség és a sokszínűség az együttélés alapvető emberi és erkölcsi alapja. Ezt vallja Luis Rafael Szakó bíboros, a Káldok babilóniai pátriárkája, aki az Osservatore Romano interjújában örömmel és hálával emlékezett meg Ferenc pápa iraki látogatásáról. Mit jelentett a pápa jelenléte az iraki keresztényeknek? Hangzott az első kérdés Szakó pátriárkához. Tudtam, hogy a Szentatya Irakba szeretne látogatni, de őszintén szólva nem számítottam rá ebben a pillanatban, tekintettel a világjárvány okozta bizonytalan helyzetre, kezdte válaszát a pátriárka. Elhatározása meglepetés volt. A Szentatyának karizmája a meglepetés. Azt hiszem, lelkipásztori szívében érezte, el kell jönnie, hogy vigasztalást és reményt nyújtson a sokat szenvedett irakiaknak. Milyen öröm volt ez a látogatás. A pápa mindenkit megérintett, keresztényeket és muzulmánokat egyaránt. Irak a pápa látogatása idején paradicsommá vált annyi pokol után, és reméljük, hogy mindig ilyen lesz, válaszolta a Káldok babilóniai pátriárkája. Laikus államra van szükség, amely lehetővé teszi a vallásszabadságot, idézte a pátriárka sokszor ismételt szavait az újságíró. Megvalósítható-e ez Irakban, és ha igen, mennyi időre van szükség hozzá? Kizárólag az állampolgárságon és nem a valláson alapuló világi rendszer lehet a megoldás, válaszolta a pátriárka. A Közel-Kelet országainak nem lesz jövőjük a vallás és az állam szétválasztása nélkül. Két különböző dologról van szó. Egy szekuláris államban lehet valaki muzulmán vagy keresztény, elmehet mecsetbe vagy templomba, böjtölhet, és a saját meggyőződése szerint irányíthatja az életét, és az államnak nincs joga megakadályoznia ebben, vagy erre kényszerítenie. Ahogyan azt sem akadályozhatja meg, vagy kényszerítheti ki, hogy vallásos legyen valaki. Továbbá a laikus államban nem vágják le az emberek kezét, ha lopnak, és nem kerülnek börtönbe, ha nem tartják be a böjtöt a ramadán idején. Az állam nem büntet meg, ha ezt vagy azt a vallást választja valaki. Irak kész világi állammá válni, és a fiatalok tüntetnek a haza és az egyenlőség érvényesülését kérve. Az iraki pártoskodást szándékosan teremtették a régi rendszer bukása után, mutatott rá Szakó bíboros. Mit tesz a Káld egyház, hogy meggyőzze a keresztényeket a visszatérésről az úgynevezett iszlám állam üldöztetése után? Hangzott a következő kérdés. A keresztények visszatérése az iraki kormány kötelessége, és ez akkor lesz lehetséges, amikor a körülmények kedvezővé válnak és garantált a biztonság, a stabilitás és a szolgáltatások. A keresztényeket és más kisebbségeket arra ösztönzik, hogy térjenek vissza hazájukba. Véleményem szerint ez egy hosszú távú projekt, állapította meg Szakó pátriárka. A pápa látogatás hozzájárulhat a változáshoz az országban? Hangzott a következő kérdés. Meg kell változnia a bosszúval és igazságtétellel átitatott törzsi mentalitásnak. Aki megbocsát, erősebb, mint aki bosszút áll. Meg kell bocsátanunk és ki kell engesztelődnünk a közjó érdekében, ahogy Nelson Mandela tette Dél-Afrikában. A fejlődéshez új, a sokféleséget tiszteletben tartó nyitott kultúrára van szükség. A pápa emberi és lelki testvériségről beszélt, tiszteletben kell tartani a sokszínűséget, és együtt kell működni egy jobb világért, több békével és méltósággal. Mi segíti elő a vallások közötti harmonikus együttélést? Lehetséges a keresztények és a muzulmánok közötti együttélés a fundamentalisták által okozott sebek ellenére? Fordult az Osservatore Romano újságírója az iraki Káld pátriárkához. Nekünk, keresztényeknek az a hivatásunk, hogy segítsünk másokat megnyílni. Késznek és bátornak kell lennünk, és nem szabad félnünk. Lelki pásztorként megismétlem, az egyház kötelessége, hogy a hitet egyértelmű módon kifejezze. Párbeszédre és tiszteletre van szükség. Az egység nem jelenti az egyféleséget. A pápa Irakban többször is beszélt a testvériségről és a sokszínűségről. A hitből és szívéből fakadó egyszerű és spontán szavai megváltoztatták az emberek mentalitását. Most nagy tisztelet alakult ki, de a politikai vezetőknek is meg kellene változniuk, figyelmeztetett Szakó pátriárka. Mennyire lehet meghatározó a katolikusok és a nemzetközi közösség támogatása a béke és a nyugalom légkörének megteremtésében, kérdezte az újságíró a Káld főpásztort. Ferenc pápa a találkozók során és szavaival egy Magna Chartát alkotott, és most rajtunk múlik, hogy ezt a gyakorlatban megvalósítsuk. Az iraki kormány az apostoli látogatás után azonnal felállított egy bizottságot, csak úgy, mint a Káld egyház. Bízunk és reménykedünk, fogalmazott Szakó pátriárka. A testvériség megerősítésének lehetőségeiről szólva a Káld egyházi elöljáró kifejtette. Nekünk, a megbocsátásban formálódó keresztényeknek alapvető szerepünk van, valóban megbocsátani. A politikai együttéléshez alapvető a megbékélés és a bizalom kiépítése. Az egyszerű emberek készek a változásra, de megismétlem, hogy a nagy akadályt azok a politikusok jelentik, akik a saját érdekeiket nézik, amint azt Al-Sistani Ayatollah is kiemelte, Ferenc pápával való találkozása során, mutatott rá Szakó pátriárka. Milyen konkrét lépéseket tesz az iraki egyház a közeljövőben? Hangzott az utolsó kérdés. Négy célkitűzésünk van. Oktatási és nevelési programok létrehozása az irakiak és a nemzeti egységük közötti testvériség megerősítése érdekében, valamint érzékenyítő események szervezése az irakiak számára a sokszínűségről, a civilizációknak, a kultúráknak és a vallásoknak szentelt szemináriumok, konferenciák és televíziós műsorok által, hogy megmutassák a közös pontokat, elmélyítsék azokat és tiszteletben tartsák a sajátosságokat, mert sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt. Továbbá létre akarunk hozni egy nemzeti központot, amely magában foglal tantermeket és egy a vallások közötti párbeszéd kérdéseire szakosodott könyvtárat. Végül pedig azt szeretnénk, ha alkalmaznák az iraki büntető törvénykönyvet és annak cikkelyeit, amelyek kötelezik a szent helyek védelmét, valamint az agresszorok megbüntetésével megelőzik a vallások és jelképeik elleni bűncselekményeket.
Timothy Dolan, New Yorki bíboros, ideje visszatérni a templomba a Szent Misére az Úr Jézushoz. And make a brand new start. Let me live in your heart. Timothy Dolan, New Yorki bíboros érsek, a Főegyházmegye internetes portálján Itt az idő visszatérni a templomba vasárnapi szentmisére címmel megjelent írásában felszólítja egyházmegyéje híveit, hogy bátran járjanak ismét templomba. Egy évvel ezelőtt azt tanácsoltuk nektek, szól a New Yorki főpásztor üzenete, hogy inkább maradjatok otthon, ne gyertek most a templomba. Akkor nem volt más választásunk, mert az egészségügyi rendeletek arra köteleztek bennünket, hogy zárjuk be a templomokat, hogy megállítsuk az országban a koronavírus terjedését. A hiányzó jelenlét pótlására a kommunikációs eszközökön keresztül közvetítettük a szentmiséket, jól tudván, hogy a kettő nem ugyanaz a dolog, a személyes jelenlét és a virtuális követés. Nyáron azonban a megszorítások mérséklésével az érsekség úgy döntött, hogy újra kezdi a szentmiséket és egyéb szertartásokat a hívek részvételével. Ekkor a plébániák a helyzet magaslatán álltak. Szól Dolan bíboros érsek üzenete, mert pontosan betartották az egészségügyi előírásokat. Ennek következtében a plébániák hívei lassan kezdtek visszatérni templomaikba. De most, ebben az időben, amikor egyre több ember kapja meg a védőoltást, amiért is az emberek egyre gyakrabban vesznek részt közéleti és közösségi tevékenységekben, azt kell mondanunk, elég már a fokozatosságból, itt az ideje visszatérni a vasárnapi szentmisére. Egyre több katolikus hívő tér vissza a nyilvános tevékenységekhez, sajnos a misén való részvétel nélkül, éppen ezért kell nekünk visszatérnünk a templomba. Mi katolikusok felismerjük Jézust a szentmisében és a szentáldozásban, írja Dolan bíboros. Újra belépünk az örök titokba, Jézus keresztje és halálból való feltámadásának örök titkába. Minden vasárnapi szentmise, az utolsó vacsora, a nagypéntek és húsvét megújítása. Éppen ezért minden új intézkedést szigorúan betartva itt az ideje visszatérni a vasárnapi szentmisére. Az idős és beteg katolikus hívek továbbra is mentesülnek a vasárnapi szentmisén való részvétel parancsa alól. Szól Timothy Dolan, New York bíboros érsekének üzenete a Főegyház megye internetes portálján. Barokk oltári szentség társulatok címmel Tengely Adrien történész előadása az eukarisztia közösségi tiszteletéről, a szeptemberi Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal készített sorozatunk jegyében.
A barokk oltári szentség társulatok. Az eukarisztia kultusz a késő középkori virágzás után a 18. században újabb fénykorát élte Magyarországon, melynek egyik legfőbb megnyilvánulása az oltári szentség társulatok elterjedése volt. A római anyatársulatot 1606-ban alapította a 5. Pál pápa az oltári szentség kiemelt tiszteletére, melyet másfél száz évvel később, 1747-ben 14. Benedek pápa újabb rendkívül gazdag búcsú kiváltságokkal látott el. Az oltári szentség társulat a barokk Magyarországon a második legnépszerűbb vallási társulatnak számított, csupán a ferences kordás társulatok előzték meg. A 18. század második felében mintegy 220 ilyen társulat működött az országban, többségében világi papok vezetésével. Ez több tízezres tagságot jelenthetett, mivel a belépést nem kötötték különösebb feltételhez. Minden férfi és nő szabadon csatlakozhatott, nyilván csak a megfelelő erkölcs lehetett kitétel. A társulat nagy megbecsültségét jól mutatja, hogy például az egri társulatba, melyet 1757. november 5-én alapított Barkóczi Ferenc püspök, nem csak a város sok neves egyházi és világi személyisége, hanem még Mária Terézia királynő és családja is beiratkozott. Saját kezű aláírásaikat ma is olvashatjuk a társulat gyönyörűen illusztrált névkönyvében, mely az egri főegyházmegyei könyvtár egyik legnagyobb becsben tartott kötete. A társulat legfőbb célja az eukarisztia lehető legnagyobb és állandó tisztelete volt különféle módokon. Ezért a társulat legnagyobb ünnepének az úrnapja számított, amikor a tagok kötelesek voltak a körmeneten az oltári szentséget díszes kíséretben részesíteni, fákjákkal, lobogókkal, majd az ünnep nyolcadában minden nap ünnepélyes szentségi imádást tartottak. Pünkösd első, második és harmadik napján reggel 6-tól este 6-ig szintén ünnepélyes formaságok között folyamatos szentségimádást tartottak, ez volt az úgynevezett 40 órás szentségimádás. Az újhold vasárnapok estéjén elmondták az oltári szentség litániát, nagypénteken pedig a tagok őrizték a templomban a szent sírt. A beteghez a szentelt ostját vivő pap méltó díszes kísérete is a tagok kötelességének számított, amely különösen vegyes vallású vidékeken kétségtelenül ellenreformációs színezettel is bírt. Emellett a társulat tagjai részt vettek az eukarisztia állandó imádásában is. Egyházmegyei szinten felosztották az év minden óráját a tagok között, akik ezt buzgó imával töltötték az oltári szentség tiszteletére. Az olvasni tudó tagok számára a társulati szabálykönyv végén található imákat, az analfabétáknak pedig a rózsafüzér imádkozását ajánlották ezen alkalomra. A tagok egyéb kötelezettségeit jelentette továbbá a havi gyónás és áldozás, a beteg tagok látogatása, a jótékonykodás és az egymás iránti testvéri szeretet. Az egyes társulatok változó nagyságú vagyonnal is rendelkeztek, tagdíjakból és adományokból, amelyet elsősorban templomuk anyagi támogatására fordítottak, például gyertyákat vásároltak az oltárra. A tagok természetesen részesültek a pápák által a főtársulatnak adományozott gazdag búcsú kiváltságokban. Emellett a társulatok évente 4-4 misét mondattak élő és meghalt tagjaikért. A tagok számíthattak tagtársaik imáira is, mivel a fentebb említett állandó szentségimádás célja éppen az abban az órában haldokló tagok lelki segítsége volt. Haláluk esetén pedig kötelesek voltak a tagtársak imádkozni az elhunytért. Emellett, mint láttuk, a társulat gondoskodott a beteg tagok testi és lelki szükségleteiről is. Az Egri Egyházmegyéből ismerjük a társulat szervezeti felépítését is. A társulat egyházmegyei szintű hierarchiába szerveződött, mely élén protektorként, vagyis fővédnökként maga Eszterházy Károly püspök állt. A társulatok ügyeit legfelsőbb szinten a direktori tanács intézte, amely a direktori tisztet viselő kanonokból, illetve két mellé rendelt papi személyből állt. Esperesi kerületi szinten a társulatok élén az úgynevezett konzultorok álltak, akik vagy az esperesek, vagy pedig a tapasztalt és buzgó plébánosok közül kerültek ki. Az ő feladatuk a kerületükbe tartozó társulatok működésének ellenőrzése, illetve az esetleges szabálytalanságok kivizsgálása volt, amelyekről évente kétszer jelentést kellett tenniük a direktornak. A helyi társulatok vezetői a plébánosok voltak, akik elsősorban a társulat szabályszerű működését felügyelték. A tényleges szervező és vezető munkát azonban a választott helyi világi előjárók, a prefektusok végezték, akiket munkájukban az asszisztensek segítettek. Az asszonyok számára külön prefektákat választottak a női tagok közül, akik a társulat elsősorban nőkre tartozó ügyeit intézték. Valószínűleg például a lobogók hímzését, a betegek gondozását és hasonlókat, de a prefektusok vezetésével és irányítása alatt. A virágzó társulati életnek II. József feloszlatási rendelete vetett véget 1784-ben, amikor több más társulat után elrendelte az oltári szentség társulatok működésének beszüntetését is. Bár egyes püspökök erőteljesen tiltakoztak, de a császár nem engedett, ezért a püspökök kénytelenek voltak elrendelni, hogy ne tartsanak többé társulati összejöveteleket, és ne vegyenek fel új tagokat. Ezzel a barokk oltári szentség társulatok végérvényesen megszűntek. Azonban az eukarisztikus társulati eszme nem merült teljesen feledésbe hazánkban. A 19. század második felében megjelent egy új eukarisztikus társulat, a belgiumi eredetű oltáregylet, mely a 20. század elejére az ország minden területén ismerté vált.
Barokk oltári szentség társulatok címmel Tengely Adrien történész előadását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, irgalmasság vasárnapi adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.